Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Spéder Zsolt, a KSH Népességtudomány Intézetének igazgatója, akivel a mai népesedési világnaphoz kapcsolódóan demográfiai kérdésekről, népesedési kérdésekről és problémákról beszélgettünk, és beszélgetünk a következő fél órában is. Szóba került már Kína, India, Ausztrália. Hát akkor nézzük Európát, hiszen Európa az egyetlen kontinens a Földön, ahol folyamatosan csökken a népesség száma, és talán Albánia kivételével nincs is olyan európai ország, ahol a termékenységi mutató, amiről ugye már beszéltünk, hogy mi is ez a termékenységi mutató, elérné az egyszerű reprodukcióhoz, a népesség újratermeléséhez szükséges szintet. Hát ez ránk nézve elég vészjósló, és hát Magyarországon még talán még rosszabb a helyzet. Majd is beszélünk részletesen.
Igen, hát Európa ugye jelenleg a világ népességnek 12%-át, 12,5%-át adja, hogyha az Uraltól nyugat felé levő országokat tartoz, veszünk ide tartozónak, 2050-ben valószínűleg 6,5%-át fogja adni, és ennek ugye az alapvető oka az az, hogy jóval kevesebb gyermek születik, mert viszonylag sokáig élnek az európaiak, ebbe világ elsőek, van-e vonzásterület is, hiszen sokan jönnek Európába, a migrációt egyik centruma, de hát olyan kevés gyermek születik, hogy ennek ellenére a Európa pozíciója zsugorodni fog.
Ugye Nyugat-Európában sem jobbak a számok, ez már részben szóba került, hogy Olaszországban például még kevesebb gyermek születik, mint például Magyarországon.
Igen, a csökkenő tendenciát mutat, de Európa sokszínű ebből a szempontból is. Tehát a skandináv országok, Norvégia, Svédország, illetve Franciaországban, sőt még Angliában is viszonylag jó a helyzet, tehát ott azért kettőhöz közelít az átlagos gyermekszám. Dél-Európa már korábban elkezdett igen erőteljesen csökkenni. 1,1 és 1,3 között van Spanyolországba, Portugáliába, Olaszországba, és a volt szociális országok azok ugye 1,1 és 1,3 között vannak. A történelmi minimumot aztán jelentette valamikor 91-ben 0,85 tizedes arányszámmal.
És a népesség csökkenése társul a népesség szerkezetén változásával is, és szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a népesség szerkezetének a változása, jelesül ugye a társadalom előregedése, az talán még nagyobb probléma, mint az, hogy egyre kevesebb gyermek születik.
Hát gondoljuk el, hogy az EU 25 országában a becslések szerint 65 év fölöttieknek az aránya jelenleg 15,8, és 2050-re 30%-os lesz ez az arány, tehát gyakorlatilag megkétszeröződik a 65 év fölött az aránya. A 15 évnél fiatalabbaknak az aránya az 17%-ról 10,9-re csökken le a becslések szerint. Tehát nagyon-nagyon erőteljesen el fog tolódni az idősek felé ez a korpiramis, ami különben ugye mindig a fiatalok felé, az idősek felé csökkenő tendenciát mutat, és ez nyilván nagyon meg fogja terhelni az európai jóléti rendszereket, amelyik nagyon...
Különösen az egészségügyi ellátórendszert, illetve a nyugdíjrendszert. Mindenhol szembesülni kell azzal a problémával, hogy erre választ kell.
Ez csak időkérdése minden európai országban gyakorlatilag.
Érdekes, a kezembe akadt a Világbank tanulmánya, ez néhány héttel ezelőtt hozták nyilvánosságra, és elsősorban a kelet-európai országokat vizsgálják, és ők úgy fogalmaznak, hogy hát az a konklúziója, mondhatjuk ennek a világbanki tanulmánynak, hogy sajátos úgymond harmadik rendszerváltás zajlik majd Kelet-Európában és a volt Szovjetunió országaiban. A következő más fél évtizedben ugye gyorsan előregedik itt is a társadalom, és ez azért is súlyosbítja itt a helyzetet, mert hogy mindez időben egybeesik az itteni politikai-gazdasági rendszerváltással, illetve azzal, hogy itt az országok jelentős része igen szegény ország. Tehát ez még kielezettebb problémákat okoz majd a kelet-európai, illetve a volt szovjet tagköztársaságok esetében.
Ugye hát ennek a problémának tehát legalább három összetevő van. Az egyik ugye a demográfia összetevő, hogy mennyi az időseknek és a középkorúaknak az aránya, illetve a gyerekek aránya, mert ugye mindig a középgeneráció tartja el alapvetően a gyermekeket és az időseket. A másik összetevője az, hogy az adott középgeneráción belül hányan tudnak munkában állni, munkában lenni, tehát milyen a foglalkoztatottaknak az aránya, és a harmadik tényező, hogy milyen a munkahatékony. hatékonysága. Ugye az a tanulmány is ezt mondja, hogyha az utóbbi kettőt orvosolni lehetne, vagy növelni lehetne a munkában résztvevőknek a számarányát, és ebben Magyarország megint a európai utolsók között van sajnos, legalábbis a formális legalizált gazdaság való részvételt illetően, illetve növelni lehet a hatékonyságot, akkor ez a nyugdíj probléma se lenne olyan nagy probléma. Nyilván probléma lenne, de hát a mérték azért nem mindegy a problémának.
Ha a magyarországi helyzetről beszélünk, akkor szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen Magyarország volt az első európai ország, ahol a lakosság számának abszolút csökkenése megkezdődött, és nagyjából jól behatárolható az időpont is. A 80-as évek eleje, 1980-81 ez az időpont, és azóta ez a negatív trend, vagy ez a negatív folyamat tart.
Igen. Igen, ez ugye negatív trend, ez kb. 62-ben volt először, amikor a születések száma nagyon visszaesett, és akkor a 2,1 alá esett, és aztán utána ugye elkezdődött a halandóságnak a nem javulása a 80-as évek elején, mert azért 1980-ig ugye tovább és tovább éltünk, tehát hasonlóan mentek a tendenciák a halandóság területén, mint Ausztriában, ott egy megtorpanás kezdődött el, és sokkal többen kezdtek el meghalni Magyarországon, és ezért elkezdődött a népesség csökkenés. Ebben sajnos továbbra is nagyon rossz a helyzet, a halandóság javulása 90 után egy kicsit elindult, de például messze nem olyan jó, mint Csehországban, és ennek következtében van ez a fogyás, a természetes fogyás, amit részben ellensúlyozott a 90-es évek elejétől kezdve, ugye nagyon sokan jöttek, főképp a szomszédországból egy magyar Magyarországra, és váltak magyar állampolgárá is, tehát egy picit emiatt mérséklődött, ez jóval nagyobb lett volna ez a csökkenés, hogyha ez nem következik.
Ez a fajta bevándorlás egyébként mennyire orvosolhatja a népesedési problémákat?
Átmenetileg azért orvosolhatja, mert ugye azért alapvetően fiatalok jönnek, és a fiataloknak azért csak születik gyermeke, de hát a fiatalok is egy idő után idősebbek lesznek. Ilyen értem egy végső megoldás ugye nem tud adni, tehát azért mindenféleképpen javított, mondom, a helyzetet, meg most a 2000-es években már az időseknek is elkezdődött, ugye a fiatalok, hogyha átjöttek, most a szüleik is nagyon sokszor átjönnek, és ez viszont idézőjelben ront a helyzeten, tehát ilyen értelemben szerkezetileg nem lesz igazán sok javulás, másrészt mert ugye a magyar népességet tekintve, hát akik eddig a határon kívül, most a határon belül élnek, tehát a magyar nyelvű, nemzetiségű népesség szempontjából ugye nyilván ennek semmilyen jelentősége nincs.
Európai viszonylatban a bevándorlás, mert ugye azt szokták mondani, hogy azok a nyugat-európai országok, amelyek éppen a 60-as, 70-es években egy liberálisabb bevándorlási politikát folytattak, azok éppen most kénytelenek szembesülni az ebből adódó feszültségekkel és konfliktusokkal. Lásd Németországot korábban, vagy most Franciaországot.
De pontosan ugye ez a két ország, ahol nagyon sokan vannak, illetve Angliában, Nagy-Britanniában szintén bevándorlók, és hát ezért nem csökken Németországban a népesség úgy le, pedig ott átlagosan 1,4-es ugye a átlagos gyermekszám. Törökök először, most pedig ugye volt Szovjetunió, Románia területéről a német nemzetiségűek visszavándorlása, gyakorlatilag ez segített. Franciaországban is ugye a volt francia gyarmatok területéről részben francia kultúrához kötődő népesség vándorolt be. Tehát ez segített, ugyanakkor az látszik, hogy borzasztó nehéz az integrációjuk. Úgy látszik, hogy Európa kevésbé tudja integrálni, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok integrálja a migránsokat. Jobban megtartják kulturális identitásukat, és ez nyilván számtalan konfliktust jelent, ami hát ugye addig fajult, amit láttunk most Franciaországban, Párizsban ugye az elmúlt évben, hogy mi történtek.
Most rövid hírek következnek utána, itt folytatjuk a beszélgetést.